Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egy 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelés lesz novembertől visszamenőleg, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, hogy a nyugdíjas infláció mértéke 4,8%. Átlagosan a nyugdíjasoknak az idejében a kormány 51.155 forintot fizet pluszban, ezt novemberben és decemberben folyósítják. Az Otthonstart programról elmondta, nagy átfogó adatok egy hónap után lesznek, de azt látják, hogy a második héten is óriási volt az érdeklődés, átlagosan több mint napi 1000 ember nyújtott be hiteligénylést. Még az idén 10-15 ezer lakásépítése kezdődhet el a programnak köszönhetően, ami álláshelyeket teremt és a gazdasági növekedéshez is hozzájárul. Gulyás Gergely megerősítette, hogy nemzeti konzultáció indul az adórendszerről, mert ez szerinte fontos közéleti vita. Hangsúlyozta, nem fogadják el azt az álláspontot, hogy erről a választások előtt ne lehessen dönteni. Ezért is tartja a kormány lényegesnek, hogy a választók elmondják véleményüket a több kulcsos vagy egy kulcsos adórendszerről, a családi adókedvezményről és az SZIA mentességről. A Trump adminisztráció jóváhagyta az első 500 millió dolláros Ukrajnának nyújtott katonai segélycsomagot, amelyet az Egyesült Államok NATO szövetségesei finanszíroznak, írta meg a Reuters. A hírügynökség szerint a fegyverekből álló segélycsomag akkor érkezhet meg Ukrajnába, amint Washington engedélyezi a szállítást. A cikk alapján a mostani az első olyan eset, amikor az USA és szövetségesei által kidolgozott új mechanizmust alkalmazzák Ukrajna fegyverellátására amerikai készletekből NATO országok forrásainak felhasználásával. Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök, erről az Uniós Bizottság elnöke számolt be a közösségi oldalán. Von der Leyen arról tájékoztatott, hamarosan bemutatják az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett immár 19. szankciós csomagot, amely a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza. Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére az olyan Magyarország számára is kritikus fontosságú területeken, mint a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Tokióban, ahol japán kollégája fogadta. Szijjártó Péter szerint ma sajnos szinte az egész világon háborúk, fegyveres konfliktusok, biztonsági válságok zajlanak, támogatni kell a békeerőfeszítéseket. Kapu Tibor űrhajós a felkészülésének egy részét Japánban töltötte, a felek megerősítik az együttműködésüket az űrkutatás és az űrtechnológia terén. A meglévő nukleáris blokkjaink üzemidejét meghosszabbítjuk, az ehhez szükséges műszaki megoldások kidolgozása folyamatban van mindkét országban. Az Európai Unió október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a Schengeni övezet területére rövid távú tartózkodás céljából lépnek be, olvasható a polisz.hu oldalon. Ez elősegíti az olyan emberek azonosítását, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, továbbá hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához. 75 millió forinttal támogatja a kormány a Magyar Kórházszövetség kórházi dolgozók egészségfejlesztését szolgáló programját, közölte Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára az érintettek egészségmegőrzését, továbbképzését, egészséges táplálkozását, dohányzások visszaszorítását szolgálja a kezdeményezéssel, továbbá kifejezi az egészségügyben dolgozók megbecsülését. Megnyílt a jelentkezés a köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjra, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Erre idén mintegy 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre, tudatta Varga Bajusz Veronika. Harmadik éve indul el a pályázat, amely a tehetségeket támogató pedagógusoknak szól, akik a tanév során havonta 75 ezer forint támogatást kapnak. Tanrendbe épített mesterséges intelligencia kurzus indul a tanév első fél évében 60 iskolában, köztük 3 határon túli szakképzési intézményben, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, már ebben a fél évben több ezer gyerek vehet részt a képzésben. A cél az, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák hallgathasson ilyen kurzust. Megújul a Tokaji járási hivatal kormányablaka, tájékoztatta a Borsod-Zemplén vármegyei kormányhivatal sajtószolgálat az MT-t. A felújításhoz szükséges bruttó 106 millió 800 ezer forintot a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium biztosítja. Végül az időjárásról. Gyengén felhős, derült lesz az ég a folytatásban. Csapadék nem hullik, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Nagy Szilvia kistermelővel beszélgetünk hivatásáról, a családi sajtműhelyük létrehozásáról, valamint a finomabbnál finomabb kézműves termékeikről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Life let you down. It feels like you're out of bound. Take a deep breath, come with me and look up to the sky. Something seems out of place. You gotta slow down to see the race. Take a deep breath and go with me and look up to the sky.
Sokan szeretjük a sajtokat, joghurtokat, és általában szerintem mindenkinek megtalálhatóak ezek a termékek a hűtőiben, de hogy hogyan is készülnek, arról ma beszélgetünk a vendégemmel, szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Honnan indult ez az egész, hogy ma már sajtokkal foglalkozol?
Hát a férjem sajtkészítőként dolgozott, innen is indul, hogy már volt egy szakmai tapasztalat, meg a sajtok szeretetéből is, hogy szeretjük a sajtokat.
Magyarországon foglalkozott sajtkészítéssel, vagy itt tanult a mesterséget, vagy esetleg máshol?
Leginkább itt tanulta, és volt alkalma kimenni Svájcba, és akkor ott is ellesett egy-két csint.
Akkor már így egyértelmű volt, amikor megismerted, hogy na, ez neked is tetszik ez az irány, és esetleg szívesen belelátnál, vagy neked egyszer csak jött ez a gondolat, hogy akkor miért ne kezdenétek el ti együtt ezt a vállalkozást?
Amikor megismertem, még nem sajtkészítőként dolgozott, akkor más volt a munkája, később kereste meg egy sajtkészítő, és úgy hívta őt oda magához dolgozni. Aztán ő onnan eljött, már adott volt ez, hogy őhez ért, ezt kitanulta. Nekem jött a gondolat, hogy akkor jó lenne ezzel foglalkozni, hogy miért nem csinálunk sajtokat, miért nem készítünk sajtokat. És aztán ő nem szeretett volna ezzel tovább foglalkozni, és akkor én mondtam, hogy tanítson meg, így kezdődött ez az egész.
És mindezek előtte mivel foglalkoztál? Teljesen más területen dolgoztál, vagy között volt azért már így a kereskedelemhez?
Kereskedelmi iskolát végeztem, kereskedelembe dolgoztam, valaminek az értékesítése, ez így érdekelt, az pedig még inkább, hogy valami olyat adjak el, amit mi készítünk. Hogy nekem ez egy ilyen hozzáadott plusz érték, hogy valami az én kezem által alakul, vagy készül el. Az egy jó élmény, mikor elmegyünk egy rendezvényre, egy fesztiválra, és ott szemtől szembe találkozunk a vásárlóval, és sokszor még az elismeréssel is, hogy neki ez ízlik. És akkor ezek így összetéve így nagyon értékesek számomra, vagy számunkra.
És szerinted egyébként benned ez a vállalkozói véna már korábban kialakulhatott? Tehát a te családod valamelyes foglalkozott ezzel, vagy neked tényleg, ahogyan az iskolaidat elvégezted, talán ott jött egy ilyen benyomás, vagy egy olyan gondolat, hogy akkor majd talán a későbbiekben szeretnél te alkotni, és a sajátodat eladni, és a piacra tenni?
Ez bennem alakult ki, a családban nem volt kereskedő most, hogyha így visszagondolok kicsit messzebbre is, akár a nagyszüleim még, és nem is volt ez ennyire tudatos, tehát, hogy amikor kereskedelmi iskolát választottam, akkor még nem ezért választottam, akkoriban ez volt a legmenőbb iskola a városban, azért tetszett, és nem volt bennem ez ilyen tudatos, hogy én kereskedő szeretnék lenni. Később jöttem erre rá, hogy ez nekem igazából mennyire tetszik.
A tanulási folyamatod az milyen hosszú időt vett igénybe? Tehát ha visszaemlékszel egy kicsit, akkor mit és hogyan lestél el a férjedtől, és hogyan tanított ő téged?
Nem volt olyan hosszú, mert amiket én megtanultam, azok egyszerű sajtok, mint például a gomolya, vagy a paranyica, vagy a krémsajt, vagy a joghurt. Ezek egyszerűbb dolgok, úgyhogy ez nem tartott sokáig. Nyilván mindig lehet fejleszteni, meg mindig lehet jobban csinálni valamit. Én viszonylag egy ilyen pörgős ember vagyok, aki szereti így gyorsan elérni azt, amit szeretne. Persze nem hagyhatjuk ki belőle az időt, a tanulási időt, semmiből már az fontos, vagy ez kell, hogy valami jó legyen, és arra törekszünk, hogy jó legyen. Viszonylag gyorsan úgy, hogy először saját magunk fogyasztására, és aztán meg az ismerőseimnek az is elég gyorsan történt, szerintem pár héten belül adtam ajándékba, és tőlük jött az első visszajelzés, hogy hú, hát ez finom, ezért mi fizetnénk is, hogy készíts már rendszeresen, és akkor mi szeretnénk ebből vásárolni. És akkor innen jött a gondolat, hogy hát akkor ebből lehet valami.
És az első lépések, amikor felépítettétek az üzletet, azok hogyan zajlottak, hogyan emlékszel vissza?
Hát az, ahova most eljutottunk, ez azért hosszú idő volt. 2011-ben kezdtük el úgy, hogy akkor termelők, őstermelők lettünk, és kiváltottuk a kistermelői igazolványunkat. Mindig fokozatosan lépésről lépésre haladtunk ebbe a dologba, idővel pedig elkezdtünk rendezvényekre járni. Piacokra, ugye a konyhámba kezdtem, így kis edénybe, Aztán mi építkeztünk Ostoroson, és ott már tudatosan a garázsunkat műhelynek alakítottuk ki, és elég sokáig, hát egészen ideig az évbe költöztünk át ide a Homok utcába. Addig így ott működött ez a kis műhely. Már sok helyi vásárlónk is van. Szerettük volna így az otthonunkat kicsit jobban elkülöníteni. Tehát mindig vannak ilyen lépési folyamatok, vagy ilyen növekedési folyamatok ebbe az egészbe.
Említetted nekem a riporton kívül, hogy te bizony Amerikába is jártál, és ott is tanultál. Ez már a gyermekek születése után volt. Tehát akkor képezted magad folyamatosan, de ez milyen irányú képzés volt?
Hát nagyon tetszett a torta készítés, és akkor elvégeztem egy cukrász tanfolyamat, amikor még kicsik voltak a gyerekek, és ügyesen voltam, és akkor ebből kifolyólag jobban tetszett ez az irány, ez az extra ilyen torta díszítés, és akkor azt Amerikába nagyon honos, vagy nagyon kedvelt, és akkor oda mentem ki egy hónap, nem hosszú idő, egy hónapra ezt így tanulni.
És azzal egyébként foglalkoztál valamelyest otthon, esetleg a konyhában, vagy kísérleteztél, vagy gondolatban van egyébként, hogy a sajtokon kívül azzal is foglalkoz?
Mindig a gondolatban van, meg úgy kedvenc, így szeretek sütiket, tortákat készíteni, úgy a családnak én szoktam, meg egy időben ismerősöknek is, akkor úgy rendeltek tőlem, vagy kértek tőlem tortát, de aztán ezt háttérbe szorult a sajt miatt, már jött a sajt, és az valahogy egy nagyobb szerelem lett, vagy nem is tudom, akkor már úgy kereskedelmi szemmel nézve jövedelmezőbbnek tűnt, és akkor inkább abba az irányba, vagy arra ment a fókusz. De még most is egy kedvenc, és most is foglalkozok vele annyira, hogy így otthon vagy a barátoknak.
Úgy tudom, hogy saját teheneitek vannak, és ők adják az alapanyagot a sajtokhoz és a joghurtokhoz.
Hát őstermelőként úgy tudsz működni, hogyha saját állományod van. Lettek teheneink, akiket Kömlőn van egy tanya, és akkor ott tartjuk őket. Ott van segítségünk, aki megfeji, és két naponta megyünk mindig a tejér, és úgy hozzuk el ide, és dolgozzuk fel a műhelybe.
Ameddig sajt vagy joghurt keletkezik az alapanyagból, az mennyi idő és hogyan kell ezt elképzelni, ezt a folyamatot?
Van, amelyik rövidebb, hosszabb idő. Paranyica az, ami egy kicsit hosszabb. Beérkezik a tej a műhelybe, és akkor eldöntjük, hogy mit készítünk belőle. Tegyük fel mondjuk egy gomolya, az egy elég egyszerű folyamat, beérkezik a tej, akkor azt beöntjük az edénybe, üstbe, és felmelegítjük egy bizonyos hőfokra, amiben aztán először oltóenzim kerül, utána kultúra. Itt van egy ilyen pihenési idő, amíg a tej akkor itt már egy ilyen kocsonyás, ilyen alvadékká válik. Ilyenkor ezt az alvadékot fel kell törni, ilyen egész pici darabokra, ezt így ülepíteni hagyjuk egy 45 percig, és akkor ez már így külön válik a tejsavú, és amiből a sajt lesz maga. És akkor ezt kiszedjük formába, amiből a sajt lesz, marad a savó, és a savót is lehet még újra hasznosítani, abból készül az orda, vagy a zsenglice, sokan ismerik, ami teljes fehérjéből, tehát nagyon magas fehérje tartalmú készítmények, amik nagyon egészségesek, és akkor ezek is még tovább hasznosíthatóak sajtként.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Nagy Szilvia kistermelővel beszélgetünk hivatásáról, a családi sajtműhelyük létrehozásáról, valamint a finomabbnál finomabb kézműves termékeikről.
Hány fajta sajt, amivel ti foglalkoztok, vagy hány fajtát árultok?
Hát sok fajtát, mert ugye ízesítjük is őket. Én azt hiszem, hogy egy ilyen 15-16 féle sajtunk van. Tehát vannak a friss sajtok, amik a gomolya, a paranyica, a mozzarella, krémsajt, vagy a joghurtok, amik így frissek, és akkor vannak az érlelt sajtok. Van a kamambert, és ilyen ízesített kakukkfüves, rózsaborsos, görög szénás, és van, ami fél évig, van, amelyik egy évig érlelődik, ez, ennek mindegyiknek más az érlelési ideje.
Elég különleges ízekkel dolgoztok.
Igen.
Például a szarvasgombás olajban érlelt.
Ez pont a feta sajtunk, ami szarvasgombás olajban van így vácolva, de ennek van egy érlelt, mert ez a feta sajt, ezt üvegbe áruljuk, de van a szarvasgombás érlelt sajtunk, igen. Ezek minimum egy hónapig érlelődnek, de inkább tovább, tehát minél tovább, annál finomabb. Ehhez a szarvasgombát szintén termelő jó barátunktól kapjuk, és ez egy ilyen szarvasgomba kaviár, amiben lekerül a sajtnak a tésztájába. És akkor ez itt van ugye az érlelőnk, itt helyben, és akkor itt érlelődik, mint mondtam az előbb, minimum egy hónapot. De minél tovább, annál jobb.
Egyébként vannak olyan készítményeitek, ami kimondottan valamilyen étel mellé ajánlatok? Mert ugye szoktak például borkós tojókhoz felkínálni, nem is egyfajta sajtot.
Vannak borászatok is, akik minden héten hétről hétre visznek sajtot, és sajtáként értékesítik a pincékbe, de persze ételeket is, tehát akár van köztük olyan, amit rántani is lehet, és akkor ugye elég különleges már, nem a megszokott rántott trappista, hanem akár a mozzarellát is ki lehet rántani, és akkor nagyon finom, ugye valami köret mellé. A mozzarellánkat meg még pizzériába is szokták használni pizzára. De igazából így az ordasajt, az a savósajt, amiről az előbb beszéltem, hogy amikor elkészül a gomolya, és akkor utána a tejsavóból még azt felforraljuk, és abból lesz az orda, az például grillezni tökéletes, mert nem olvad meg egyáltalán, és ilyen kis fokhagymás olajjal, borssal fűszerezve, zöldségek mellé, vagy pirítósra, az tökéletes. Próbáljuk azért nem nagyon a fűszerekre helyezni a hangsúlyt, hanem inkább a sajtoknak az ízére. Ezek a fűszerezések jók, a magyarok szeretik, de elviheti egy más irányba az íz kombinációt, és akkor nem a sajt. Tehát arra kell figyelni, hogy a sajt, ami fontos abban a falatban, vagy jobban érezhető.
Ti egyébként otthon mindennapos sajtfogyasztók voltok?
Egyébként igen. Igen.
Akkor a gyerekek is már így nőnek, belelőttek bele, hogy joghurt, sajt, azért teljesen alapvető.
Igen, az alap, hogy így otthon van. Igen.
És a joghurtok milyen ízvilággal készülnek? Natur, vagy esetleg gyümölcsökkel ízesítitek?
Gyümölcsökkel ízesítjük, igen. Van málnás, de van kókuszos is, amit szoktunk készíteni, vagy gesztenyés, az nagy kedvenc.
Be is neveztetek már ezekkel a termékekkel korábban versenyekre. Milyen díjat nyertetek?
Sajt és Túró Fesztiválra neveztünk be, ez Gyumándrődön szokott lenni minden évben, már nagyon régóta megtartják. És ott beneveztünk a Paranyicával és a Camembert-tel, egyik évben ezzel, másik évben azzal, és mind a két sajtunk első helyezett aranydíjat kapott, mert még ennél az aranydíjnál is van első, második vagy harmadik helyzet, és mi ebből is az aranyat, vagyis az első helyzetet kaptuk meg a Paranyicával is, és a Camembert-tel is.
Te mit szeretsz leginkább? Itt tudnák kiemelni, ami akár a készítés, akár az előkészületek, vagy már az eladási folyamat.
Ugye, ahogy mondtam úgy, hogy én kezdtem el készíteni, és akkor a férjem egy darabig így nem akart ezzel foglalkozni, mindig besegített, de neki volt más munkája utána, és aztán pedig már olyanná nőtte ki magát ez az egész vállalkozás, hogy már teljes embert kívánt tőle is. És ahogy ő csatlakozott ebbe így teljes emberként, elkezdtek a munkafolyamatok így kialakulni, hogy ki miért felelős, ez úgy automatikusan nem megbeszélve, ő készíti a sajtokat, és én meg inkább az értékesítés, vagy a média megjelenés, promótálás, rendezvényekre bejelentkezés, és hát maga az értékesítés, amikor elmegyünk egy fesztiválra, egy rendezvényre, ami ebben nekem így különleges, amit nagyon szeretek, ez a kapcsolat a vevőkkel, ez a közvetlen kapcsolat, hogy a héten elkészítjük a sajtokat, elmegyünk egy rendezvényre, és ott találkozunk a vásárlóinkkal, és nagyon gyors visszajelzést is tudunk kapni arról, hogy milyen munkát végeztünk a héten. És számomra ez a legértékesebb, az, hogy mi készítjük, és hogy mi is értékesítjük. És nekem ez okoz a legnagyobb örömet. Sokszor megkaptuk rendezvényeken érdeklődőktől, hogy ugye van sok több sajtos általában egy rendezvényen, körbe mennek, körülnéznek, mi mindig megkóstoltatunk mindenkit, mielőtt vásárolna a termékekkel, hogy tudja, hogy mire mond igent vagy nemet. Sokszor rögtön a kóstolás után nem volt szándékuk vásárolni, de egyből vásárolnak, és van olyan vásárló is, aki körbe megy és körülnéz, és a másiknál is megkóstolja, és a végén dönti el, hogy hol vásárol. A legtöbben visszatérnek, és sokszor a visszajelzés az az, hogy azért nálunk vesznek, mert a miénk van a legszebben tálalva, vagy hogy a legszebben bemutatva. A higiénia nekem nagyon fontos, főleg az élelmiszer az egy bizalmi dolog, én úgy gondolom, és nagyon fontos, hogy biztosítsuk a vásárlóinkat arról, hogy ez a legjobb, legtisztább körülmények között készült el.
Van két gyermeketek. Ők viszik tovább ezt a vállalkozást, láttok már erre egyébként valamiféle jelet, vagy még ebben nem tudnak így ennyire belegondolni?
Az egyik ők 18 éves, a másik 16, mind a ketten fiúk. Gazdasági iskolába járnak, úgy nagyjából a gazdaság, ez érdekli őket. A nagyobbik ő más irányba gondolkozik, de a kisebbikben látok némi hajlandóságot, hogy talán ő majd ezt tovább viszi, ezt a vállalkozást. Mi már mondogattuk neki, nekünk tiltakozik, hogy nem, biztos, hogy nem, de hallottuk már, mikor valaki megkérdezte, hogy mi lesz, ha nagy lesz, hogy azt mondta, hogy a szüleim vállalkozását viszem tovább. Mi ennek nagyon örülnénk. Szoktak részt venni intenzívebb időszakokba, például egy karácsonyi időszak, akkor itt csomagolásban, vagy a nagyobbik, ő már rendezvényekre kijön velünk, és akkor szokott árusítani. Úgyhogy ő is részt vesz benne, de ő azt tudjuk, hogy ő más irányba kacsingat. Úgyhogy a kisebbik a reménységünk, hogy jó lenne egy ilyen több generációs vállalkozást felépíteni, de ha nem, akkor az se baj, tehát nyilván csinálja azt, amit szeretne.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Nagy Szilvia kistermelővel hivatásáról, a családi sajt műhelyük létrehozásáról, valamint a finomabbnál finomabb kézműves termékeikről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Somodi János kanonok mesél életéről, hivatásáról, Papillikó kolléganő mikrofonja előtt.
Akkor, akik templomba jártak, azok még megfelelően részesültek hitoktatásba, a gyerekeiket is még úgy nevelték, és lassan hogy amikor a hitoktatást már szűkítették, minden leépült. Már akkor voltak olyan szülők, akik alig-alig jártak templomba, tehát később, már akkor a gyerekeikkel megkeresztették, esetleg elsáldozók voltak, szóval akkor már rombolódott minden. De a kiindulás az nagyon jó volt a rendszerváltáskor. Akkor még vallásos voltak az emberek. Na most folytatom azért, az nagyon érdekes, hogy elhelyeztek Újfehértóról, megmondom őszintén, én kértem, hogy helyezzenek el. Mert a főnököm idős ember volt, mostani szemmel már azt mondom, hogy nem volt idős, 74 éves volt, hogy meghalt, tehát 70-en felül volt, és akkor bérmálkodásra kellett volna előkészíteni a gyerekeket is, és a, nem tudom, 50 éves, azt hiszem, hogy aranymisére készült a plébános, és azt is meg kellett volna szervezni. Nem mertem vállalni, hogy az olyan nagy feladat lett volna ott, én, mint kezdő pap, hát nem vállaltam, elkértem magam. Eltettek Fegyvennekre, Szolnok megyére. Egy nagy községből jöttem, ugye egyházközségből, és a Fegyver neki, az meg olyan kicsi volt. Mikor elmondtam az első misémet egy vasárnap reggel 7 órakor, még akkor latinul miséztünk. Mikor kifordultam, hát voltak 7. Mikor leültek abba a nagy templomba, és prédikálni kellett, alig láttam valakit. Nagyon nehéz volt. Ott voltam 3 évig. Volt egy falu, Szapárfalu, oda jártam ki, az nagyon volt, templomuk nem volt, később épült, iskolában volt a hitoktatás, ott kérem szépen, nagyon szépen jártak templomba, gyerekek is, meg szülők is, de Fegyvernek nem. Hogy miért nem? Mert a volt kántor tanító iskolának lett az igazgatója, és nagy pártag lett, és ő szószoros értelemben üldözte azokat a gyerekeket, akik templomba voltak. Képes volt eljönni vasárnap a templomba, a kórusra, nézze, hogy ki van ott. Másnap az iskolában ezeket a gyerekeket megszégyenítette, fölállította őket, elmondta mindennek őket. Hát persze, hogy nem mertek a gyerekek. De első áldozási oktatásra úgy szóval mindenki eljött. Bérmálási oktatásra mindenki eljött. Aztán házasságkötés természetes, hogy mind templomba volt, temetés is természetes egyházban, keresztelés, nagyon sok keresztelés volt, és betegellátás is nagyon jó volt, mert akkor még nem a kórházban haltak meg általában az emberek, ha nagyon súlyosak voltak, akkor ugye haza küldték őket, és sokszor az orvosok figyelmeztették a hozzátartozókat, hogy hívjanak hozzá papot. Volt rá eset, hogy éjszaka kellett menni, akkor hozták haza, és ellátni. Úgy szóval mindenkit ellátunk szentségükkel. Ritka volt az, aki nem ugye hirtelen halt meg. Tehát ilyen szempontból jó volt. De a hívek vasárnaponként nem jártott templomban. Ott voltam 3 évig.
Ugye Újfehértó és Fegyvernek után az utolsó kápláni szolgálati helye az Kál volt, ahol most is beszélgetünk.
Így van. Kál megint egy nagyon jó hely volt. Nagyon jó főnököm volt, a Rubin Zoltán már meghalt, igazán barátságos ember volt, más papok is szerették, ő is szerette a társaságot, minden egy nagyon-nagyon kiváló pap volt, esperes plébános volt. Nagyon sokan jártak hittarra, tanítottam templomba. Egy érdekesség, hogy általában adventben legyont, úgy szóval az egész falu. Adventben 6 órakor tartottuk az adventi roháti szentmisét, és már 5 órakor kiültünk a gyóntatószékbe, a templom 2 oldalán volt a gyóntatószék, egyikben az esfelsúr gyóntatott, a másik évben. A sor vége 5 órakor már kívül volt a templomon, annyian álltak sorba. 6 órakor megkezdődött a mise, vagy én mondtam, vagy a plébános úr, és még gyóntatni kellett, de ez minden nap. Úgyhogy azért mondom, hogy az egész falu meggyónt akkor. De egyébként is ugye, nagyon szépen jártok templomba, ott voltam 4 évig, és hát szerettem volna plébános lenni, és mondtam a főnökömnek, én bemegyek Egerbe, észek irodába, köszönök, és leülök ott a sarokba, van ott egy asztal, leülök, majd csak megkérdezik tőlem, hogy miért jöttem. Így is volt. Megkérdezték, hogy miért jöttem. Mondtam, hogy én a igazgatóról szeretnék beszélni, és igazgató Mészáros volt akkor, és beszéltem is vele, és mondtam neki, hogy hát plébános szeretnék lenni. Na most behívott, és hát azt mondja, nem is tudja, mert sok pap volt akkor. A szerzetesek átjöttek egyházmegyésnek, még akkor ott is plébániát nyitottak, ahol addig nem volt. Például a Szilvásváradi plébániát is akkor nyitották. Na jó, hát majd valahova. Történetesen két helyet jelölt meg nekem, Szilvásváros vagy pedig Poroszló. Hát a földi voltam, vágyódtam a hegyek után, hát mondtam, hogy hát jobb lenne, ha Szilvásváros lenne. Azt mondta, ő nem dönt, majd még érszek uram megbeszélik. Megbeszélték, és megkaptam Szilvásvárosot. Nagyon jó volt Szilvásváros. Szépen jártok templomba, bár ott kevés volt a katolikus. De a grófék nagyon-nagyon rendesek voltak annak idején, és ők, mikor megvették a kastélyt, palabicsinyi grófék, mikor megvették ezt a birtokot, akkor magukkal hoztak katolikus embereket, akik ugye szolgálatukban voltak, és később is tanácselnök katolikus volt, tanácstitkár katolikus volt, a gyógyszerész katolikus volt, az orvos katolikus volt.
De jártak állami, is ők templomban?
Az állami gazdaságnak a vezetője katolikus volt. Nem jártak templomba, de pártolták az egyházat. És külön szépen jó volt ott lenni. Nagyon szerettem kirándulni. Egyébként is már kispapkoromban is szerveztem a kirándulásokat a bükkbe, úgyhogy nagyon örültem neki. A plébánál nem volt valami egészséges, sajnos ott vázott meg a derekam, meg minden, de amúgy jó volt, 7 évig voltam ott. Onnan elhelyeztek hirtelen, mert a Sajószentpétri plébános az meghalt hirtelen, és akkor helyébe karácsony előtt elhelyeztek onnan. Na most, amit elmondok, Szilvásváradról. Hát ezek a vezető emberek nem járhattak templomban. Az erdész, ott volt a mama is, az minden vasárnap eljött templomba. De a család nem jöhetett. De mikor hazament, ő mindig meghívta ebédre a családot, együtt voltak, és elmondta, hogy mit prédikált a pap, aztán elmondta, hogy kik voltak ott, mik voltak ott, meg minden. És mikor felszabadultunk ilyen szempontból, én ugyanakkor már nem voltam ott, akkor már jött a család is. A mama ezzel megtartotta a hitüket a családba.
1977-nél járunk már, amikor is Sajószentpéter.
Sajószentpéter. Hát oda kineveztek, senkinek se kellett, féltek tőle, 10 falu tartozott Sajószentpéterhöz, de ebből csak 6 miséző hely volt, máshova időnként temetni jártunk. Káplánom is volt. Ott csatlakozott hozzám, mint házvezető nő, egy kedves nővé, egy apáca, Mária néni, aki aztán 25 évig velem volt, és nagyon sokat segített rajtam. Nagyon jó hely volt. Szépen jártak templomba. Oda tartozott Dusnok puszta. Dusnok pusztán sikerült egy templomot építeni. Mégpedig az egy csodálatos dolog volt, mármint anyagilag is, meg lelkileg is. 750 000 forintból felépítettük a templomot 1978-79-ben. Ugyanakkor építettek egy bizonyos helyen templomot, nagyon modern templomot, 6,5 millió forintért. A miénk, amit építettünk, lényegében hagyományos, de mégsem, azért modernabb, kinézetű, nagyon jó. Annyira összefogtak az emberek. Ingyen dolgoztak a kőművesek. Senkinek se kellett fizetni semmit. Úgyhogy csak az anyagot vettük meg, és ők mindent megcsináltak, és precízen, pontosan megcsináltak. 361 nányan lakták a községet, ebből valamennyi görög katolikus volt, de hát azok is oda jártak, úgyhogy nagyon szépen jártak ott templomba. Sajószentpéterhez tartozott Dusnok puszta, mint külváros, ott plébánia soha sem volt. Fölépítettük a templomot, hál' Istennek örült a község, ma is úgy tudom, szépen működik. Sajószentpéteren volt a régi templom, a Sajószentpéter úgy lakótelepénél pedig volt egy ilyen iskola kápolna szerűség volt, de nem működött, mint iskola, kápolna volt. Ott volt a kápáni lakás is. Ott többen jártak templomba, mert Szlovákiában lebontottak annak idején egy községet, és onnan a lakosságot áttelepítették Magyarországra. Egyik része Sajószentpéteren kapott helyet, lakás, minden, és azok nagyon-nagyon szépen jártak templomba. Tehát ott nagyon jól ment a hitélet, káplánom is volt, beosztottuk a vasárnapot, ki, mikor, merre megy, úgyhogy jó volt. 7 évet töltöttem utána, érdekes. Én, mint alföldi ember, az iparvidéket nem tudtam megszokni. Jók voltak az emberek, tényleg nagyon jók voltak, kapcsolataim is, orvossal, vezetőkkel, minden, nagyon jó volt. Nem sikerült, hát elkértem magamat. Akkor helyeztek Verhelyétre,
ahol még több időt, ott már 9 évet töltött.
11 évet töltöttem. 84-be kerültem oda, és 95-be jöttem el.
Igen, én mondtam rosszul. Igen,
11 évet. Hát kérem szépen, katolikus község, más vallású nem is tudom, volt-e vagy sem, nagyon szépen jártam templomban, egy darabig hitoktattam is, de már akkor ugye hitoktatók voltak, és azok foglalkoztak a gyerekkel, elsáldozás, bérmás, nagyon szépen ment, úgy jó, jó volt, jó éreztem magamat. Ott voltam 11 évig, de egy kicsit furcsán hangzik, de mégis elmondom, nagyon jóban voltam a hívekkel, és borvidék volt. Hát szeptembertől már a borászok, vagy mondjuk októbertől ráértek tavaszig, hát bizony sok vacsorára meghívtak, engem is, meg a kántor urat is. És ez a vacsora úgy kezdődött, hogy lementünk a pincébe, megkóstoltuk a borukat, utána fölmentünk, akkor már az asszonyok elkészítettek nagyon jó vacsorákat, nagyon jó volt. Hát ment ez egy darabig, csak rájöttem, hogy már 106 kilós vagyok. Már akkor megijedtem. Hát eljöttem, és az is benne volt, hogy már nem akartam tovább hízni. Sajnáltak, hogy eljöttem, de hogyha ott maradtam volna, akkor lehet, hogy most nem lennék itt. De tényleg nagyon jó meg voltam a hívekkel. Egyébként is nekem a hívekkel sose volt bajom, megértettem magamat. Volt egy bencés atya egyszer lelkigyakorlatot tartott, igaz, még Sajószentpéteren, és megkérdezte tőlem, hogy postára, meg bárhova is a boltba, mivel járok. Hát mondom, motorral, meg autóval. Azt mondja, gyalog mennyi. Gyalog, gyalog. Ez olyan nagyszerű dolog volt. Gyalog mentem. Nagyon sok emberrel találkoztam, beszélgettem. Különösen emlékszem a berperétiekkel. Azt mondták, menjünk el templomba, mert plébános úrral találkozunk számonkérítől. Tényleg számonkérítően, hogy jaj, nem voltam beteg, vagy valami a családban, meg minden, és akkor menjünk, ott legyünk, mert tudtam mindenkinek.
A híveknek erre az odafigyelésre, erre a közvetlenségre nagyon nagy szüksége van.
Na, úgyhogy megszólítottam a híveket, meg én sokat sétáltam a faluba, különösen Berbejéten, meg utána Horton is, és így megismertem az embereket. Tehát ott voltam Berpéten, onnan elmentem Hortra. Hort az egy álmom volt, oda már előbb is elmentem volna, de nem engem helyeztek oda, most megkaptam Hortot. Hát Hort kérdés szépen papi életemnek úgymond a csúcspontja volt. Nem azért, mint a többi nem lett volna jó, de Hort az nagyon jó község, ma is nagyon jó község, bár most már sajnos ott is kevesebben járnak templomba, de ez még mindig jó. Ott a dinnyések voltak, annyit jelent, hogy vidékre jártak el TSZ-be dinnyét termeszteni. Március első vasárnapján volt az elbocsátó miséjük, akkor eljöttek a dinnyések is, illetve már jártak, és akkor eljöttek, és szeptemberben hazajöttek, akkor volt a hálaadó mise, akkor volt az adakozásra az egyháznak, mert ugye dinnyések voltak, meg persejpénzt egész nyáron nem tudtak, persejben ropni, akkor pótolták, meg minden, nagyon helyesek voltak. Rengeteg dinnyét ettem. Úgyhogy a dinnyések, akik otthon termeltek, elmentek a kapu előtt, biztos, hogy letettek 4-5 dinnyét, mikor mennyit, annyit szítoszottam, hogy nagyon sokat. Még katona püspök is annak ide járt nálunk, és még ő is részesül belőle. Jó volt ott lenni. És a másik, egy csodálatos dolog történt Horton. Mégpedig a plébánia egy ilyen négyzet alakú ház volt, így szokásos kádárházaknak volt, megnevezték, ez 68-ban épült a plébánia, mert a régit azt eladták, lebontották minden. És hát az fiatalokkal foglalkozni kellett volna, de nem volt hol. A plébánia az tulajdonképpen lakás volt. Volt benne iroda, többi, mint csak szoba, hát oda összejöttek már énekelni, és minden olyan kántoron volt, aki foglalkozott így ének szempontjából a fiatalokkal, meg minden, nem volt hely. Nagyon szerettem volna. Akartam venni telket, nem vettem, még drágán adták volna. Akartam venni házat, az se volt megfelelő. Egyszer kaptam egy telefont külföldről, hogy nekem mondta, a húgom volt, akkor ott jövette fel a telefont, és mondta, hogy ha ő meghal, akkor majd az örökségéből hagy ránk pénzt. Hát mondta a húgomnak, ezt bárki bemondhatja. Néhány hónap múlva jött a telefon, hogy ez is ez az ember meghalt, és házának egy részét rám hagyta. Nem mondták, hogy az egyháznak, csak rám hagyta, az én nevemet tudták, és hát nagyon örültem neki.
De ez egy külföldi támogatás volt, méghozzá nagyon messziről.
Nagyon messziről volt, nem, hát Ausztráliából volt ennyit, nevet nem mondom meg sohasem. És kérem szépen, néhány hónap múlva felhívott az illető, aki intézte az ügyet, hogy bizonyos összeget kapunk. Ó, mondom, de jó lesz, közösségi házat építünk. Azt mondja, akkor duplán küldöm. Hogy mennyit örököltünk, azt én nem tudom, nem volt róla papír, de duplán küldte. Hát gondoltuk, hogy plébániának egy részét levontjuk, illetve bővítjük, és utána minden olyan simán ment, hogy nagyon. Fölépült az nagyon szép plébánia, és a berendezést is megterveztük, a bútorokat is megterveztük, a szőnyegeket, meg a függönyöket, étkészletek, mindent, konyhát felszereltünk, minden a konyha maga került akkor 2 millió forintba, és elég volt a pénzünk. És ezt én ma is azt mondom, Szent Ritának köszönhetem.
Miért pont Szent Ritának?
Azért, mert volt Pesten egy szoborgyártó, és vele csináltattam egyszer egy keresztet, és valaki bement hozzá Pesten, megrendelt 10 Szent Rita szobrot, hogy adja oda annak, akinek gondolja. Hát ez az úriember, akkor Verpeléten voltam, beállított hozzám, hogy ad nekem egy Szent Rita szobrot. Én akkor átnéztem a Szentnek a történetét, minden, hát örültem neki, és ezt magammal vittem. Most is ott van a Horthy plébánián. Én neki tudom, mert ez egy lehetetlen dolog volt, hogy ilyen, és ilyen simán menjen minden, tehát nem volt akadály.
Kedves hallgatóink, Somodi János kanonokkal Pap Ildikó beszélgetett.